Az íge hirdetés elhangzott 1990. május 27-én. A témával, a végidőről, az isteni elhivatásról és küldetésről, valamint az Isten által az ő gyülekezetébe állított szolgálatokról. Isten megbízásával ígét hirdet Frank testvér. Szeretettel üdvözlök mindenkit az Úr drága nevében, különösen azokat, akik ma talán először vannak itt. Remélem, nem utoljára. A hölgyet, aki itt előlül, hallottam, ahogy tanúvallomást tett itt a népház éttermében, és most itt van Isten vezetőt ide. Mi valóban meg vagyunk győződve arról, hogy Isten gyermekei még mindig szétszóródva vannak minden nép, nyelv és nemzet között, minden vallás felekezetekben, egyházakban és közösségekben. De meg vagyunk győződve arról is, amit Jézus mondott, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. Eljön az a nap, amikor a felhívás mindazokhoz intéződik, akiket Isten eleve elrendelt az üdvösségre, és aztán valójában külön kell válniuk minden népből és nyelvből, és Isten népéhez kell illeszkedjenek. Akkor már nem csak egy földi ország polgárai vagyunk, hanem Isten polgárai és minden szenttel együtt családtagok is. Hiszen a Szentírás mondja, a mi honpolgárságunk nem itt van a földön, hanem odafent. És már Ábrahám azt mondta, hogy a jövő várossát keresi, amelynek szilárd alapjai vannak, azt a várost, amelyet Isten épített. És bár lenne, hogy így Isten ma is felhasználja az ő szavát arra, hogy megragadjon minket, beszéljen hozzánk, és egyúttal megnyissa számunkra a Szentírás megértését. Hogy ez mennyire fontos, azt csak azok tudják tanúsítani, akiknek az isteni kinyilatkoztatás megnyitotta a Szentírás jelentését. Azok az emberek, akiket Isten szelleme valóban be vagy elvezetett minden igazságra. Mi, akik tudomást szereztünk arról, amit Isten ebben a nemzedékben tett, végzett, annál nagyobb örömmel tölt el bennünket, hogy nem csak nagyszerű evangélisták, nagyszerű programokkal és gyakran nagyszerű csodákkal és jelekkel kísérve, hiszen így volt ez az elején. Nem kell prófétának lenni, lehetünk olyanok, mint Fülöp, a legegyszerűbb falusi vagy sivatagi evangélista, és amennyiben hirdetjük az ígét, és az emberek hallják és hiszik, és hittel és imádságos lelkülettel fordulnak Istenhez, akkor ő köteles visszaogozolni rajtukben és bennük az ígét. Függetlenül attól, hogy milyen evangélista vagy milyen testvér hirdeti az ígét vagy az evangéliumot, amennyiben az emberek tudomásul veszik, meghallják az ígét és hittel Istenhez fordulnak, akkor ő hűséges és igazságos, meghallgatja őket, megmenti és meggyógyítja őket. Ez nem egy evangélista visszaigazolása, hanem Isten és az íge visszaigazolása, hogy ő hűséges marad, és aki hozzáfordul, azt el nem utasítja, hanem befogadja és elfogadja. Másrészt, ahogy már utalva lett rá, annál inkább örülünk, hogy volt egy Isten által küldött ember, aki fel lett használva arra, hogy Jézus Krisztus visszajövetele előtti utolsó időkben szabadon és világosan hirdesse a kötelező érvényű isteni ígeüzenetet minden ígérettel, sőt, Isten teljes programját, illetve az ő megváltási tervét. Boldogok mindazok, akiknek nyitott a szívük, és akik szükséges tisztelettel fogadják és elfogadják azt, amit Isten tett. Egyszerűen hozzá tartozik, hogy az emberek tiszteljék és elhiggyék azt, amit Isten tesz, hogy továbbra is áldásban részesülhessenek. El kellett gondolkodnom az Isten embereiről, akik kapcsolatban álltak Istennel, hallották az ő hangját, néhányan látták az Úr alakját is. Például Jákob küzdött Istennel, és ez egy alak volt, akit meg tudott ragadni, és az Úr egy csapást mért a csípőjére, és már hajnalodott, és az Isten embere láthatta a nyitott eget. Tényleg voltak olyan emberek a földön, olyan emberek, mint te és én, akiknek Isten leleplezte magát. Gondoljatok csak Mózesre. Őhozzá az Úr szemtől szembe beszélt. A 2. Mózes 33-ban, sőt, meg is láthatta az Úr alakját. Aztán a felhő és a tűzoszlop, mint a legfelsőbb látható jelenléte, aki a világosságban lakik, és aki egy megemésztő tűz ő maga. Gondoljatok csak Józsuéra, amikor az Úr megjelent neki, mint a hadsereg parancsnoka, aki Izrael népéért harcolna. Józsué megkérdezi tőle, a mi oldalunkon állsz, vagy a másik oldalon? És ő így válaszol neki, én vagyok a seregek urának hadvezére. Számos kinyilatkoztatása volt az Úrnak. Gondoljatok Manoára, amikor a felesége elmondta neki, hogy egy természet feletti látogatót kapott. Ez természetesen nagyon meghatotta őt, és a legközelebb ő is részese lehetett ennek a jelenetnek. Aztán áldozatot mutatott be az Úrnak, aki szólt hozzá, és látta, amint az áldozati füst és a lángok között felemelkednek az égbe, egy jel az áldozat elfogadására. Határozottan, hogy az Úr él. Ő kinyilatkoztatja magát, beszél, cselekszik, és léteznek emberek itt a földön, akik még ma is tanúskodhatnak erről. Isten nem csak a történelem Istene, hanem a megváltás történelmének Istene. Egy Isten, aki a múltban volt, a jelenben van, és az örökké valóságban is lesz. Nekünk többet kell számolnunk Isten természet feletti tevékenységével, és megfelelően kell hozzáállnunk, hinnünk kell benne, nem azt kérni, hogy nyilatkoztasd ki magad nekem így vagy amúgy, hiszen Isten amúgy is tudja, hogyan kelljen megtennie, hanem a közösséget és a kapcsolatot keresni és megtalálni vele. Ma, mint szinte minden alkalommal, egészen röviden érinteni fogjuk a különböző területeket, hiszen folyamatosan azt tartjuk szem előtt, hogy megvilágítsuk az időt, amelyben élünk, hogy hirdessük az üdvösséget és a szabadítást, hogy ne hagyjuk ki Jézus Krisztus közelgő visszajövetelét sem, és hogy a vallási, politikai, sőt világi eseményeket is megvilágítsuk, azért, hogy mindenki észrevegye, hogy hatalmas léptekkel közeledünk a véghez. És ahogy már sokszor mondtuk, nem, hogy csak az utolsó időkben élünk, hanem a végidők végén. És aki fel akar ébredni, az ébredjen fel gyorsan. És aki fel akar készülni, az tegye meg hamarosan. Ennél fogva eszembe jut az a mondat, amelyet Gorbacsov írt Honecker úr vendégkönyvébe Kelet-Berlinben, utolsó látogatásakor, nevezetesen ezt, aki későn érkezik, azt a történelem megbünteti. Nem is tudta, hogy szinte egy prófétai kijelentést tett ezzel. Aki későn érkezik, azt megbünteti a történelem. Néhány héttel később, és a férfi rá kellett jöjjön, hogy egyáltalán nem érkezett meg, és hogy minden késő volt már számára, és íme meglást már nem is volt többé, hanem le lett váltva. Szeretteim, a szellemi területre is átvitt értelemben nagyon fontos, hogy ne érkezzünk túl későn. A túl késő szó kifejezés, mint gondolat összetétel, nem olyan rossz, de aki túl későn érkezik, és emiatt lekési a nemzetközi járatot például, az a személyes életében is minden alkalommal megtapasztalja, hogy mit jelenthet, ha valaki lekésik valahonnan. A szellemi területre átvitt értelemben a Máté 25-öt tartjuk szem előtt, az egyik csoport készen állt, és bement az Úrral a menyegzői vacsorára, a másik csoport pedig túl későn érkezett, az ajtó bezárult, és hiába kopogtattak, minden hiába volt. Legyen, hogy Isten megadja nekünk, ahogyan már elégszer elmondtuk, hogy bármikor csatlakozhassunk az ő munkájához, hogy belsőleg is lépést tarthassunk, és hogy a gyülekezetnek az utolsó napokra előírt szellemi fejlődést is elérjük, a külön választást, az elkészülést egészen a Szent Szellemmel való elpecsételésig, hogy valóban lépésről lépésre kövessük az Urat, és ne késsünk el ebben a szellemi fejlődésben. Ne maradjunk le, ne álljunk félre hitetlenségben, hanem higgyünk Istenben, bízzunk ő benne, kövessük őt, legyünk a nyomdokaiban. Ezt is érdemes elmondani, hogy csak ott, ahol Isten elkezdhette, ott fogja tudni folytatni és befejezni is. Ott, ahol Isten még nem tudott kezdetet tenni egy ember életében, ott nem is lesz egy befejezés. Így van megírva, hogy ő, aki elkezdte bennetek a jó munkát, ő be is fogja fejezni az ő visszajövetelének napjára. Csak hogy a kezdetet meg kell tenni. Kezdet nélkül nincs előrehaladás, előrehaladás nélkül nincs befejezés. Ami az ígehirdetést illeti, mindennel lépést kell tartanunk, legyen az a prófétai, tanítói, vagy evangelizációs rész. Isten ígéjét teljes egészében el kell fogadnunk, és szívből hinnünk kell benne, hogy így összhangba és egy egyenletes menetes lépésütemben legyünk hozva. Amint tudjátok, egy nagyon mozgalmas időben élünk, és sok minden sürget, különösen a politikai egyesülés, a vallási egyesülés, a gazdasági egyesülés. Nos, nem kell a részletekbe menni, hiszen mindannyian tájékozottak vagyunk a legújabb fejleményekről ezeken a területeken. És újra és újra felmerül bennünk a fő kérdés, hol tart a gyülekezet az ő szellemi fejlődésében. Minden más egyebet láthatunk, még az Izrael népével kapcsolatos eseményeket is. Hadd tegyek egy rövid megjegyzést ezzel kapcsolatosan, hiszen tudjuk, hogy különösen a II. Világháború után elkezdődött a zsidók tömeges hazatérése a világ minden tájáról, és több mint 3 millióan indultak el több mint 100 országból, hogy visszatérjenek az ígéret földjére. De mégis úgy van, hogy léteznek még álmodozók is, akik nem fogták még fel, hogy mennyire előre haladott a virág órája. És éppen ezért hallottunk most ismét zavargásokról, ami felkavarhat bennünket, de ez csak azért történik, mert Isten megengedi. És csak azért történik, mert még vannak zsidók a népek között, akik az ígéret földjére, Izraelbe tartoznak. Engem nem az ijesztett meg, ami nemrég Berlinben és a német szövetségi köztársaságban történt, vagy mostanában Franciaországban is, a zsidó temetőkben. Ez borzalommal tölt el minket, és megrázzuk a fejünket, de most felmerül a kérdést. Miért engedi meg Isten, hogy mindezek a dolgok megtörténjenek? Csak egy célból, hogy az utolsók is gyorsan összepakoljanak, és visszatérjenek abba az országba, amelyet Isten megígért nekik. Mert, amint tudjátok, a két próféta nem utazik Moszkvába, és Zürichbe sem, és New Yorkba sem repülnek. A két próféta a Jelenések 11. fejezete szerint 3,5 évig fogják végezni szolgálatukat Jeruzsálemben, és mindazok, akiket Isten elrendelt arra, hogy részt vegyenek az íge hirdetésben, aztán végül az elpecsételésben, ott kell lenniük, ahol Isten ígéje akkor hirdetve lesz. És ami nagyon-nagyon megérintett engem, az a Szovjetunióban bekövetkezett új fejlemény, amely több, mint rémülettel töltött el. Amikor az 1000 éves ünnepségre került sor, hiszen nemrég hátunk mögött van, sok szlógens, transzparenst is hordoztak, és pedig azzal a felirattal, halál a zsidókra, nekünk az élet, különböző transzparensek. Nálam van az újság kivonat az irodámban, elolvastam, és az egész testem elkezdett remegni. Nyíltan az orosz ortodox egyházhoz kapcsolódva vonulnak fel, nyíltan ellenségeskednek a zsidókkal, hasonló szlógenekkel, mint a harmadik birodalomban. Tehát a Szovjetunióban is vannak még olyanok, akiknek gyorsan, de nagyon gyorsan csomagolniuk kell, hogy oda menjenek, ahova tartoznak. Isten mindezt megengedi. Ne rázzuk a fejünket emiatt, hanem mondjuk, Uram, Te tudod, miért történik, ami történik, hogy miért kell így lennie. Minden esetre mindennek, ami így történik, van értelme és célja, különösen Isten népével kapcsolatosan, Izrael gyermekeivel kapcsolatosan. És ezt is hangosan és világosan ki lehet mondani egyszer, hogy aki nem szereti a zsidókat, az nem szeretheti Isten sem. Isten szabad, szuverén döntése volt, amikor kiválasztotta és megáldotta Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, amikor azt mondta, te benned legyenek megáldva a föld minden nemzetségei, én megáldalak téged, és áldás leszel. Amikor Isten azt mondta, te utódaid olyan számtalanok legyenek, amilyenek, amhogyan a csillagok a mennyben és a homok a tengerpartján. És hogy ezt a kiválasztottságot is szem előtt tartsuk, az Ószövetségben és az Új Szövetségben is olvashatjuk, hogy Isten ennek a kiválasztott népnek, Izrael népének adta a földet, az ígéret földjét. És ki tudja, hány nép lett kiírtva arra földterületről, hogy Izraelnek népe, hogy Izrael népének oda legyen adva ez a földterület. Pontosan 7, és mindegyikük fel lett sorolva név szerint. Ebben valójában nincs semmi igazságtalanság, csak azt mutatja nekünk, hogy azok az emberek, akik nem élik át és nem fogják fel azt, amit Isten tesz, nem rendelkeznek maradandó értékkel. Mit énekeltek nekünk az énekesek? Csak aki Istenből született. Ha az embernek nincs isteni célja és tartalma az életében, akkor kicsoda legyen ő, és mi legyen ő? Neki csak néhány napja és éve van, és mi jön azután? Az utolsó ítéletkor eljön a kárhozat, és mi legyen azután? Amikor még a pokol és a halálbirodalma és a tűztava tengerébe lesz vetve, és akkor valóban meg lehet kérdezni az összes hitetlentől, hogy megérte az életet élni. Az életet csak akkor volt érdemes élni, ha Isten egy örök célt tudott belénk helyezni. Különben az emberek hasonlóak a legelőn, legelésző marhához, azzal a különbséggel, hogy nekik valamivel észszerűbbnek kellene lenniük, hogy minden alkalommal azok-e, azt mégsem tudjuk. Tehát mégis fontos, hogy megértsük, milyen jelentősége van a kiválasztásnak és az isteni rendeltetésnek. Kupfer testvér is itt ül, Rusz testvér is itt ül, kis csapatként egy körútazást tettünk, amint tudjátok, Heilbronn, Nürnberg és Salzburgban. Ezeket a napokat soha nem fogjuk elfelejteni. Sokakat láttam újra, akiket már jó 10 éve nem láttam. Évek óta nem éltem át annyi kézfogást, annyi ölelést fiatalok és idősebb testvérektől, mint az elmúlt napokban történt. Nagyon örültem, hogy Isten visszahozta azokat az embereket, akik valamilyen módon eltértek és a saját útjukat járták. Mi hiszünk abban, hogy az Úr a végén mindent jóra fog fordítani. Egyenessé tesz. De amit mondani akartam, az a következő. Kupfer testvérek kora reggel egy kis sétát tettek a heilbronni szőlőültetvényekben, és láss csodát, egy hölgy sétáltatja a tacskóját, és egy kis beszélgetést alakult ki, és a hölgy azt mondja, ez a kutya a mennybe lesz. És mivel Kupfer testvér nagyon gyorsan reagál, azonnal megkérdezi, és ön, tudjátok, igen, a hölgy azonnal aggódott, hogy a tacskó, azon aggódott, hogy a tacskó Athanáziusszal és a római egyház összes szentjével együtt oda kerüljön, hogy velük együtt legyen. És ki volt az a prédikátor, akit a madarak hallgattak? Bonifácius, ugye? A tacskó Bonifáciusszal és a többiekkel legyen ott fent. És aztán természetesen felmerül a jogos kérdés, és ön, de amikor a beszélgetés is a lényegre kellett volna térni, elmenekült a hölgy, és többé nem lehetett látni. Szeretteim, Isten fel akar használni bennünket, de azt is akarja, hogy rendbe tegyük a gondolkodásunkat. Az állatok oda, ahova tartoznak, hiszen mindennek megvan a maga helye. Sőt, a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az egész teremtés sóhajt és várja Isten gyermekeinek megnyilvánulását, mert az emberrel együtt romlásba sodródott, aki maga is a bukásba sodródott. És akkor az egész teremtés is részesülni fog abban a dicsőséges szabadulásban, amelyet Isten ajándékozni fog. Akkor az oroszlán és a bárány együtt legelnek, az ökör és minden más egyéb együtt lesz a medvével. Ezt elolvashatjátok a Szentírásban. Ott a vitra fészkénél fognak játszani, és nem lesz többé veszély. A sátán meg lesz kötve 1000 évre, és minden békességben és nyugalomban fog lezajlani itt a földön. De ezt a gondolatot gyorsan be kellene fejezni. Isten egyszerűen így rendezte, mert ő örök, ezért az embernek örök rendeltetést akart adni, hogy egyáltalán részesülhessen abban, amit ő az örökké valóságra tervezett. Éppen ezért kell megtérnünk, hozzáfordulnunk, éppen ezért jön el ránk Isten szelleme, a megtérés, a bűnbánat, egy igazi megtérés, amely újjászületéshez és a megújuláshoz vezet, ott egészen odáig, hogy egy isteni életet hordozzunk magunkban, és örökre Isten fiaivá és leányaivá váljunk. Meglegyünk örökítve, úgy mond. Azok az emberek, akik nem fogadják be magukba az örök életet, így nem is lehet örök rendeltetésük. Ki tudná nekem megmondani, hogy egy Isten nélküli ember mit akar tenni az örökké valóságban? Milyen értelme legyen az életének és magának az embernek? Egyáltalán semmi, és ez nem is létezik. Azok az emberek, akik örökké élni fognak Jézus Krisztusban vetett hitük által, részesültek már is az örök életben, a Szentírás szava szerint, aki hisz ő benne, annak örök élete van, és átment a halálból az életre. És a János leveléből származó íge szakasz is, aki magáinak tudja az Isten fiát, annak örök élete van, aki pedig nem tudja magáinak a fiút, az nem rendelkezik az élettel sem. Hadd jussanak el ezek a szavak mindannyiunk szívében, ne szomorkodjunk azok miatt, akik nem akarnak. Isten senkit nem kényszerít semmire. De legyen meg a szívünkben Isten szeretete és a hit is, hogy az Úr még sokakat külön választ, megment és üdvözíteni fog. Mit kívánhatnánk jobban, mint hogy még néhány millió ember eljusson az Úrhoz? Ha Isten maga megadná a tizedet az emberiségből magának, az valóban egy nagyon csodálatos dolog lenne. Az már egy nagy sokaság lenne, amellyel ő és mi is büszkén felléphetnénk. De hiszen egyedül ő tudja, hányan lesznek. Viszont még az Ábrahámhoz intézett beszéd is azt sejteti velünk, hogy nem csak néhány száz vagy néhány ezer lesz azok száma, hanem olyan számtalan, mint a csillagok az égbolton és a homok a tengerpartján, olyan számtalan lesz a te utódod. Én gyakran elmondtam már, a mi szeretett Urunk és megváltrunk keresztre feszítése, kereszt halála a Golgotán eredményes lesz. Ő azt mondta, amikor én felemeltetem a földről, mindenkit magamhoz vonzok, Isten minden szétszórt gyermekét. Ő ma is vonz, ma is hív, ő kegyelemmel akar is fog részesíteni mindenkit, aki ő hozzájön. Hadd olvassunk el néhány szentírási helyet, éppen tekintettel arra a témára is, amelyet minden alkalommal újra átveszünk, a végidő témája, az isteni küldetés és elhivatás témáját illetően. És tudjuk, hogy az élő Isten gyülekezete nem egy prédikátor, nem egy evangélista, vagy maga a gyülekezet, mint szervezet magánügye. A gyülekezet ügye nem valamelyik ember magánügye, ez az élő Isten gyülekezete. Az élő Isten gyülekezete. És amennyiben az Úr különböző szolgálatokat rendelt el ebben a gyülekezetben, akkor hadd tiszteljük azokat, és hadd fogadjuk hálás szívvel azt az áldást, amelyet ő ezáltal az ügygyülekezetének ad. Szeretnék felolvasni a János evangéliumának 13. fejezetének 20. versét. Valószerűen azt mondom nektek, aki befogadja azt akkor, amikor én elküldöm, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az azt fogadja be, aki engem elküldött. Az Ótestamentumban olyan prófétákkal van dolgunk, akiket az Úr küldött el. Az Új Testamentumban pedig megtaláljuk az ígéretet, hogy ő küldeni fog. A Lukács 11:49-ben ez áll. Ezért mondotta az Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat akarok küldeni hozzájuk, akik közül néhányat megölnek és üldöznek, és így tovább. Én akarom ezt megtenni. A legtöbb hívő a különböző körökben és közösségekben nagyon súlyos gondolkodási hibát követel. Isten ígéje végzetükre válik, mert egy témával kapcsolatosan nem veszik figyelembe az összes bibliai idézeteket, amelyek a témához kapcsolódnak. Például, ha valaki hallja, hogy Isten egy prófétát küldött el, ami a korszakunkban, akkor még nem ellenkeznek azonnal, mert vannak olyanok, akik saját magukat is prófétának tartják. De amikor megnevezi valaki az Isten emberének a nevét, akkor egyesek hidegen reagálnak, félváról, mások pedig meghozzák az érveléseiket, mindenki a maga módján, és mindez csak azon alapul, hogy nem értik meg igazán a zsidók első fejezetének első versét, és ebben a szövegrészben valóban nem az új szövetségi korszakról van szó, hanem arról, amit Isten az idők folyamán tett, idők előtt tett. Szeretném felolvasni Zsidókhoz írt levél első fejezet első versét. Miután Isten hajdanán, sokoldalúan és sokféle módon szólt az atyákhoz a próféták által, tehát a próféták által, ezeknek a napoknak a végén a Fiúban szólt hozzánk. Észrevettétek-e a megfogalmazást, miután Isten hajdanán, időknek előtte, tehát az Ótestamentum ideje alatt, kivéve Malakiás prófétát, aki 400 évvel Krisztus előtt élt. Isten hajdanán sokféle módon szólt a próféták által, aztán választ adott Jézus, megadta a feleletet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, Isten fiában. De pontosan ugyanígy el lettek rendelve az új szövetségi időszak tartamára is a gyülekezetben a szolgálatok. Az 1. Korintus 12:28, Efézus 4:11 és sok más helyen, amelyek ezt tárgyalják és tanúsítják egészen odáig, az Efézusi levél csodálatos részéig, ahol Pál apostol világosan és egyértelműen az új szövetségi apostolokhoz és prófétákhoz szól, és azt mondja, Efézus 3. fejezete, 4. és 5. verse. Erről vagy ezen felismerhetitek, amikor elolvassátok a Krisztus titkával való bízalmas kapcsolatomat, ami az emberi nemnek kezdetektől fogva rejtve maradt. Azt kinyilatkoztatta most Isten az ő szent apostolainak és prófétáinak. Magasztalva legyen az Úr neve. Nem már több száz évvel ezelőtt, hanem most, a jelenben, nem már az Ótestamentumban, hanem most, az új szövetségben, ahogyan most nyilvánvalóvá lett téve az ő szent apostolainak és prófétáinak. Szándékosan beszéltem arról, hogy az Úr láthatóan feltárta magát egyeseknek, és aztán a feltámadás után is az új szövetségben Pál apostol tanúsítja az 1. Korintus 15-ben, hogy hány embernek jelent meg az Úr, mint a feltámadott. Tehát nem csak egy maroknyi embernek, vagy a 12-nek, hanem egyszerre több, mint 500 testvérnek. És azután azt mondja, végül nekem is megjelent. Ezt elolvashatjátok az 1. Korintus 15. fejezetének 8. versében. Legutoljára úgy szólván nekem is megjelent, mint egy elvetéltnek vagy fogyatékosnak. Ma hiszünk azoknak tanúságtételében, akik méltatva lettek arra, hogy szemtanú és fültanú legyenek annak, amit Isten a Földön tett. Én hiszek annak a két ember tanúságtételében is, akik Emmausba tartottak és beszélgettek egymással arról, ami akkor történt, és arról is, hogy az Úr beszélt hozzájuk, megáldotta őket, és megnyitotta előttük a Szentírás megértését. Mindazonáltal, ha őszinte szívvel tanúskodunk arról, hogy a mi nemzedékünkben is volt egy igazán alázatos Isten embere, hiszen ezzel még nem hirdetjük őt, nem állítjuk őt mindenek középpontjába. Ezzel csak tiszteletet adunk Istennek, és hálásak vagyunk, hogy ő élő tanúskodást tett önmagáról. Nem tudom, hogy lefordítottam-e nektek valaha azt a prédikációt, amelyben Branham testvér néhány közvetlen élményét ismerteti az Úrral. Az utolsó kiadványban, amelyet biztosan megkaptatok, ha nem, akkor még vannak példányok a könyves asztalon. Említettem tehát néhány dolgot, de sok mindent nem. Amikor elgondolkodtam azon, amit az Úr végzett, eszembe jutott, hogy az Úr valóban fizikai alakban is, ezúttal nem felhő és tűzoszlopban, hanem egy fizikai alakban volt jelen egy gabonamezőn. A szél fújt, Branham testvér meglátta őt, és ő oldalra nézett. És amikor Branham testvér kiejtette az ajkán a Jézus nevet, az Úr rátekintett. Feléje fordult, kinyújtotta mindkét kezét feléje, vagy karjait feléje, és ránézett. Branham testvér pedig még mindig belső meghatottsággal meséli el ezt, és azt mondja, hogy aztán egyszerűen elájult a tapasztalat hatására. És azt mondja, hogy nem létezik senki, még a legjobb festő sem, aki valamilyen módon le tudná rajzolni az Úr arcvonásait. Egy olyan arc, mintha az egész világ elnémult volna előtte, és ugyanakkor a tökéletes szeretet vonásai, mintha mindenkit a karjaiba akarna zárni. Nyilván én ezt el is hiszem, mert amikor az Úr angyala, aki többször is megjelent Branham testvérnek egyszer egy szállodai szobában, és ez mindig a csodálatos benne, hogy ez az Isten embere pontosan meg tudta mondani, meg tudta adni, mikor történt, milyen összefüggésben, melyik városban, akár a szabadban, akár otthon, stb. Ez mindig csodálatos benne. És ha ezt többször is hallottuk, különböző hangfelvételeken is, mindig ugyanaz a beszámoló, de az Úr angyala valóban újra és újra megjelent neki. Ha valami nagyon különlegest kellett közölnie Istentől kifolyólag, akkor beszélt hozzá, és akkor Branham testvér kijelentette, a végítélet napján meg fogjátok látni, hogy az Úr angyala nem állt még két lábnyira sem tőlem. Amint tudjátok, ha egy ilyen hatalmas és tekintélyes embert küld el Isten, akkor már nem magával az emberrel van dolgunk, hanem Istennel, aki elhívta őt, felvértezte őt, és elküldte őt. Ti, akik itt voltatok Zürichben, a Hallenstadionban, ti, akik Rómában voltatok, ti, akik Karlsruheban voltatok, mit láttatok ott? Minden tolmács, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján volt, mindig Branham testvér bal oldalán állt. Egyetlen egyszer sem engedte meg, hogy a tolmács a jobb oldalán álljon, mert ő tudta, hogy amint a gyógyító Istentől érkező szolgálat elkezdődik, ahogy a Washington filmben mondja is, amint láthatjátok, amikor azt mondja, várok valamire, emlékeztek rá? Várom az Úr angyalának megjelenését, és hirtelen fizikailag is láthatóvá válik rajta, hogy mi történt, vagy mi volt, és aztán azt mondja, most itt van, ezen a szószéken. Közvetlenül mellette állt, és mindenki tudja, milyen jelentősége van az angol két láb kifejezésnek. Egy láb 12 hüvelyk, és ki is számolhatjátok, hogy egy láb ennyire hosszú. Tehát az Úr angyala közvetlenül mellette állt, és elmondta neki a látomásokban látott, amit a látomásokban látott, mit kellett közvetítsen az illető, az adott személynek. Értitek ezt? Ó, igenis. Ez egy egyedülálló szolgálat volt, amelyet senki sem tud utánozni, és valóban volt, bocsássatok meg, hogy ezt így mondom, egy evangélista nő Jeffersonville városában, és ez a hölgy oda ment Branham testvérhez, és azt mondta, az, amit te tudsz, azt én is tudom. És Branham testvér azt mondja, kérem szépen. És aztán, ahogy ő maga mondja, jött a nagyszerű kudarc. Nem, senki sem képes rá önmagától, sem Pál apostol, sem Péter, sem Branham, és senki más kivéve, ha Isten elrendelt őt arra, elhívta és kinevezte őt. Egy feladatra nincs szükségünk semmi utánzókra, hogy léteznek, természetes így van. De kell is, hogy legyenek, hogy beteljesedjen az írás, hogy Janesz és Jambres akkoriban ellenálltak Mózes prófétának, azzal, hogy ugyanazokat a dolgokat próbálták megtenni, ugyanígy lesz az utolsó napokban is, hogy férfiak és nők, sőt egyáltalán emberek, akiknek elméje zavaros, ugyanúgy fognak viselkedni. De egy utánzás, ezt mindenki megérti, az nem lehet eredeti. Minden fajta utánzástól lemondhatunk. Nekünk szükségünk van az isteni eredetire, és kegyelemből meg is kaptuk, és hálásak vagyunk az Úrnak ezért. Ha hisszük, hogy az Úr megjelent Jákóbnak, Izsáknak, Ábrahámnak, Mózesnek, Manoának, és hogy újra és újra leleplezte magát, aztán az új szövetségben is, akkor örülünk annak, hogy a feltámadott feltárja magát. Hát nem azt mondta ő, hogy a világ nem lát engem többé, csak még egy kis ideig, és azután nem lát engem többé, de ti meg fogtok látni engem. Jézus Krisztus ugyanaz. Ő még mindig a feltámadott. Ő nincs időhöz és helyhez sem kötve. Ma átmehet sorainkon, ma szólhat hozzánk, ma megállthat bennünket, ma is megmenthet, ma is meggyógyíthat. Igen, most megkérdezem tőletek, amennyiben ma is megteheti ezeket a dolgokat közöttünk, akkor hol van ő most? Akkor ma is a közöttünk van, mert ha nem lenne közöttünk, akkor nem tudná mindezt megtenni. Ha nem lett volna jelen, amikor te és én hallottuk Isten ígéjét, hogy megmentsen minket, akkor ma is az elveszettek között lennénk, nem igaz? De hiszen jelen kell lennie, hogy megtehesse, amit megígért. Ó, bárcsak Isten kegyelméből sikerülne nekünk hinni az Úr közvetlen jelenlétében akkor is, ha nem látjuk őt, mert ő ezt mondta. Te hiszel, mert láttál engem. Üdvös boldog állapotban vannak azok, akik nem látnak és mégis hisznek. Hiszen tudjátok, hogy Tamás egy olyan ember volt, aki biztosra akart menni. Neki nem volt elég, amit mások beszámoltak neki. Én nem nevezem őt hitetlennek, hanem nagyon észszerűnek. A saját tanúság tételének bizonyos dinamizmust akart adni. Ők látták őt, én is akarom őt látni. Nem csak azért akarok hinni, mert ők azt mondják, hogy ők átélték, én is át akarom élni. Nem-e így vagyunk-e mi is ezzel? Amikor mások tanúságtételét halljuk, akkor megszületik bennünk az igazi vágy, hogy mi is éljünk át egy élményt az Úrral, amikor mások azt mondják nekünk, ezt és amazt megtapasztaltam. Mi történik akkor, azután? Hiszen akkor nem irigység és féltékenység támad bennünk, hanem egy vágy, ó, Uram, én is szeretném ezt megtapasztalni, én is szeretném ezt átélni, áldj meg engem is ugyanúgy. Így volt ez akkor a Tamás esetében is. Az Úr leleplezte magát neki. Nem kellene az Úr mindannyiunknak leleplezze magát, még ha szellemben is? Én hiszem, hogy már is megtette, és még inkább meg fogja tenni. Mi többel számíthatunk az élő Isten gyülekezete számára. Ez még messziről sem minden, amit az Úr tenni szándékozik. A János evangéliumában a 20. fejezet 21. versében található a jól ismert íge, amely már sokszor fel lett olvasva. Talán a János 20. fejezetének 21. verse. Aztán így szólt hozzájuk még egyszer, békesség legyen veletek. Ahogyan az Atya engem elküldött, úgy küldelek el én is titeket. Egyszerűen arról van szó, hogy ezekben a napokban a teljes evangéliumot hirdessük, és a teljes evangéliumhoz tartozik minden ígéret, amelyet Isten az ő ígéjében megadott nekünk. Még az is, íme elküldöm nektek Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Félelmetes napja. Péntek este volt az összejövetel Nürnbergben, és nem tudom, hogyan történt, de minden bibliai idézet nélkül mentem előre, és a bibliai idézeteket megszámolták, és 2:20 alatt 74 bibliai idézetet olvastunk fel, és megmutattuk az embereknek, milyen széleskörűen szólt Isten. És azok, akik ott voltak, egyszerűen azt mondták, ez egy rendkívüli dolog volt, amit Isten adott nekünk itt ezen az estén. Szeretteim, Isten ígéje teljes körű, hiánytalan, nem csak 2-3 hely van, amit valahogy kétségbe esetten keresnünk kell, és aztán talán még megfelelővé is tenni. Nem, az egész Biblia telve van, és témáról, témáról, dologról, dologra át lehet venni minden témát. És még keresnünk sem kell, elég csak kinyitni a Bibliát, és aztán elolvasni a megfelelő szakaszokat. És igazán hálásak vagyunk azért, hogy felismerhettük az időt, amelyben élünk. Az isteni ígeüzenet Semmi új, a régi dolgok újra a gyertyatartóra lettek állítva. És az a szép ebben, hogy mindazok, akiket az Úr küldött el, elmondhatják azt, amit ő maga mondott a János evangéliuma 7. fejezetében, a János 7. fejezetének 16. versétől áll. Itt írva. Jézus pedig a következő szavakkal válaszolt nekik. Az én tanításom nem tőlem származik, hanem attól, aki engem elküldött. Ha valaki annak akaratát akarja cselekedni, abban tudatosul, rájön, hogy ez a tanítás Istentől származik-e, vagy hogy magamtól beszélek-e. Aki önmagából beszél, az a saját tiszteletét keresi. Aki pedig annak tiszteletét keresi, aki őt elküldte, az szavahihető, és nincs benne semmi hamisság. Pál apostol tanítása Krisztus tanítása volt, Krisztus tanítása pedig Isten tanítása. És amikor János azt írja, aki nem hozza magával ezt a tanítást, azt be se fogadjátok. Akkor tudta, hogy ha nem az isteni tanítással foglalkozik valaki, akkor időpazarlás, egyáltalán meghallgatni, amit ott mondanak. És ahhoz, hogy az isteni tanítást közvetíthessük magunknak is, Istentől kell kioktatva legyünk, Jézus Krisztus lábainál kellett ülni, és Pál apostolhoz hasonlóan el tudni mondani, nem emberi módon hirdettem az evangéliumot, és nem is emberektől kaptam, sem tanulmányok útján nem jutottam hozzá, hanem Jézus Krisztusnak egy kinyilatkoztatása által kaptam. Így részesültek benne a próféták és az Ótestamentumban kinyilatkoztatás által. Az apostolok pedig az Új Szövetségben, és ezért voltak teljesen biztosak abban, hogy ez igaz, hogy ez nem ember, hanem Isten ígéje. És ugyanez vonatkozik szeretett Branham testvérünkre is. Ne haragudjatok, ha néhányszor megemlítem ezt a nevet. Hányszor említik meg Billy Grahamet a legkülönbözőbb egyházakban és szabad egyházakban, és senki sem szól ellene egy szót sem. És ha Oral Robertset ünneplik, senki sem háborodik fel. És így fel lehetne sorolni egy egész lajstromot az úgynevezett nagyszerű személyiségekről, és senki nem venné zokon. Éppen ellenkezőleg bólintanak, és kalapot emelnek, leveszik, és úgy gondolják, hogy ez egy csodálatos dolog, csak hogy voltak éppen, egyáltalán nem is olyan szép, mint az embereknek tűnik. Csak akkor lenne szép és helyes, ha egy Isten áldott küldött ember isteni elhivatottság és küldetés alapján kinyilatkoztatás útján közvetíti az íke üzenetet a gyülekezetnek, úgy, hogy az így szól az Úr ismét befogadást nyerjen, megérintse a szíveket és megnyitsa az ajtókat. A nagy programoknak semmi helyük. És ahogy az előbb mondtam, az Úr, ami Istenünk gyülekezetével kapcsolatos ügy, nem egy evangélista magánügye. Megértettétek ezt? Ez nem egy szervezet magánügye sem. Jézus azt mondta, én építem az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni ellene. És ő megígérte, hogy ebben az ő gyülekezetében apostolokat, prófétákat és szolgálatokat fog állítani. Ezek Isten által felállított szolgálatok Jézus Krisztus testének felépítésére, amelyek nélkül nem lehet tökéletesítés. Ezt elolvashatjátok. Az Efézus 4. fejezetében áll írva, egyébként nagyon szép, egy nagyon szép összefüggésben, ami Urunk mennybe menetelével, amelyről most csütörtökön tudatosan megemlékeztünk, vagy ünnepeltünk. Ami Urunk felment a mennybe, és vissza is jön, és magához fogja venni, meg magához fog venni bennünket. Hadd olvassam fel ezeket a verseket az Efézus 4. fejezetéből, mégpedig a 7. verstől. De voltak éppen az 5. verset is el kellene olvasni. Egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Isten és mindenek Atya, aki mindenek felett, mindenek által és mindenkiben van. A kegyelem azonban mindannyiunknak a ma mértéke szerint adatott, ahogyan Krisztus kijelölte vagy felosztotta azt. Ebből kifolyólag mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vezetett el magával, és ajándékokat adományozott az embereknek. Annak pedig, hogy felemelkedett, mi más értelme lenne, mint az, hogy előzőleg a föld alsó rétegeibe is alászállt. Ő, aki alászállt, ugyanaz, mint aki minden égtáj fölé felemelkedett, hogy betöltse az egész világ mindenséget. És éppen ő az, aki egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, másokat evangélistákká, másokat pedig pásztorokká és tanítókká rendelt el. Most pedig jön, hogy miért. Hogy a szenteket alkalmassá tegye a gyülekezeti szolgálatok gyakorlására, Krisztus testének felépítésére felkészítse őket. Észrevettétek-e? Amennyiben Isten megajándékoz egy szolgálattal az egyetemes gyülekezetnek, akkor ez a szolgálat minden tag felépítésére kell szolgáljon, hogy ők is szolgálatba lehessenek állítva. Megértettük-e ezt a részét? Hogy a szenteket alkalmassá tegye a gyülekezeti szolgálat gyakorlására. Nem elég, hogy hálát adjunk az Úrnak Pál apostolért, Péter testvérért, Jakab testvérért és az összes többiekért. Nekik megvolt a szolgálatuk, és ez a szolgálat áldássá vált az egész gyülekezet számára, mindenkinek előnyére volt, belelettek vonva Isten áldásaiba. De pontosan így kell lennie most is. Nem elég, hogy megcsodáljuk a szolgálatot, és hálát adjunk az Úrnak érte, most ez a szolgálat ki kell eszközöljön valamit bennünk, hogy gyülekezetként, még egyszer elolvasom, hogy a szenteket alkalmassá tegye a gyülekezeti szolgálat gyakorlására. Kérdezem én tőletek, Pál apostol jelen lehetette minden gyülekezetben, Péter apostol jelen lehetette minden gyülekezetben, vajon bármelyik Isten embere jelen lehet-e mindenütt? Nem, ez egyáltalán nem lehetséges, de az a szolgálat, amelyel Isten megajándékoz valakit, az valójában mindenki számára szól, hogy alkalmassá legyenek téve a gyülekezeti szolgálatra, amelyet Isten rajtuk keresztül véghez akar vinni. Nem elég csak megcsodálni valamit, amit Isten valakiben létrehozott, és nem elég csak leülni, ahogyan az emberek akkor leültek a Mózes székébe, ahogyan az Úr mondta az írástól, ők leültek Mózes székére. Az sem elég, hogy most az emberek Brenhem tanszékére ülnek. Ez nem elég. Csak azután, szeretett testvéreim, testvérnők, barátaim, csak azután, ha mint gyülekezet alkalmassá lettünk téve a ránk bízott gyülekezeti szolgálatok elvégzésére, csak azután jutottunk el a teljes áldások birtokába, amelyel Isten a szolgálaton keresztül megajándékozott minket. Megértettétek ezt? Úgy értem, ez egy kicsit gyenge volt a visszhanggal. Tudom, hogy egy hosszú mondat nehezen érthető, de a Szentírás egyértelműen mondja. A szolgálatok fel vannak sorolva, és utána ez áll, hogy felkészítse, vagy alkalmassá tegye a szenteket a gyülekezeti szolgálat gyakorlására, a Jézus Krisztus testének felépítésére. Bár lenne, hogy az Isten által adott szolgálat mindannyiunknak áldásul szolgáljunk, és legyen, hogy a gyülekezet ezen keresztül átélje a saját helyreállítását, a visszaszolgáltatást, és bár lenne, hogy mi, mint az Úr szentjei, természetesen azoknak nevezhetjük magunkat. A szent szó kifejezés azt jelenti Istentől kiválasztva, elkülönítve, egy nagyon meghatározott célra felszentelve. És ő megszentel minket az ő igazságában, amelyet befogadtunk, és az ő ígéje az igazság. Az Úrnak lesz egy gyülekezete, szent, folt és ránc nélkül. És aki igazán ismeri a Bibliát, az tudja, hogy meg van írva, hogy egyszer s mindenkorra már megszenteltettünk. Már is megszenteltettünk. Ő megszentelte magát, mi érettünk. Felolvashatnám a két bibliai idézetet a János 17-ből és a zsidókhoz írt levélből is. Elolvasom a zsidókhoz írt leveléből, mert itt valóban nagyon meggyőzően van leírva. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet. Egyébként a zsidókhoz írt leveleket újra és újra el lehet olvasni. Itt áll, remélem a megfelelő helyet látom. Néha megjelöltem magamnak, néha pedig mégsem. Kinek van meg közületek? Az a hely, ahol egyszer s mindenkorra megszenteltetünk van megírva. Nos, ti is olyan jó bibliaolvasók vagytok, kérem. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet. Igen, de nem pont ezt akartam felolvasni. Ott is meg van írva, hogy ő a táboron kívül ment. Igen, hogy megszenteljen minket. De én most arra bizonyos versre gondolok, ahol meg van írva. Hát itt is van természetesen a 10. fejezetben. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 10. verse. Zsidók 10:10. És emez elhatározás alapján Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszenteltettünk. Nézzétek, a megváltás egy Isten által végrehajtott mű. Meglettünk váltva, megbocsájtást nyertünk, de ezeket a dolgokat, amelyekkel Isten megajándékozott és ellátott bennünket, rendelkezésünkre állított, el kell fogadnunk, hogy személyes élményként átéljük őket. Hadd térjünk vissza ahhoz az ígéhez, hogy az Isten által elrendett szolgálat arra szolgál, hogy a szenteket alkalmassá tegye a gyülekezeti szolgálat gyakorlására. Legyen, hogy az Úr mindannyiunkat, akiket méltónak talált arra, hogy meghallgassuk az ő ígéjét, valóban alkalmassá tegyen arra, hogy azt a részt, amely ránk lett bízva és ránk lett ruházva, ugyanúgy teljesítsük, ahogyan azok a férfiak teljesítették a szolgálatukat, akiket Isten elküldött. El tudjátok-e hinni, hogy Istennek még van egy küldetése számunkra is, mint gyülekezetnek? Istennek még van egy küldetése számunkra, mint gyülekezetnek, és amennyiben az ő testének tagjai vagyunk, akkor alkalmassá kell legyünk téve arra, hogy ugyanabban a szellemben, ugyanazzal az erővel végezzük el azt a szolgálatot, amelyet az Úr az egyes tagokra ruházott. Úgy gondolom, a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetében szó esik arról, hogy ezeket a szolgálatokat megfelelően kell végrehajtani. Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 3. versétől. A nekem adott kegyelemhez mérten tehát mindnyájatokat arra szólítalak fel, hogy ne gondoljatok magatokról többet, mint illik, hanem legyetek megfontoltak a józan önértékelésetekben, az Isten által mindnyájatoknak osztott hit mértéke szerint. Mert ahogy az egy testben sok tagunk van, de a tagok nem mind ugyanazt a szolgálatot végzik. Úgy mi is, sokféleségünk ellenére egyetlen egy testet alkotunk Krisztusban, egymáshoz viszonyítva pedig tagok vagyunk. Mégpedig úgy, hogy különböző kegyelmi ajándékokkal rendelkezünk, amelyek a nekünk adott kegyelem szerint különbözőek. Aki tehát prófétai beszéd ajándékával rendelkezik, az maradjon a hit mértékével arányosan, összhangban. Akinek a gyülekezeti szolgálat ajándéka adatott meg, az gyakorolja azt a szolgálatokkal, aki a tanítási ajándékkal rendelkezik, azt használja azt tanítóként. Ha valakinek megadott a figyelmeztetés ajándéka, az gyakorolja azt a figyelmeztetésben. Aki jótékányságot gyakorol, azt tegye ezt egyszerűséggel. Aki az elöljárók közzé tartozik, az mutasson igazi szorgoskodást. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye azt örömmel. Ehhez a témához is felolvashatnánk néhány bibliai idézetet. Az Úr teste sok tagból tevődik össze, és amennyiben Isten kiválaszt egy tagot, és azt különösen tiszteletben tartja és áldássá teszi, akkor az egész test örül ennek, mert mi ugyanazon test tagjai vagyunk. És ami a kezekkel történik, annak az egész test nagyon örül. Amit a szem lát, az az egész test számára előnyös. Bármi is történik a testben, az Isten akaratából történik az egész gyülekezet számára, amely az ő testét alkotja. Hadd összegezzük ma ezeket a gondolatokat. Az utolsó napokban élünk, a végidő végén. Látjuk, mi történik politikailag, mi történik a gazdaságban, mi történik a vallás területén, mindezt látjuk. Most felébred bennünk egy nagy vágy, mégpedig egy könyörgéssel összekötve, még egyszer. Ó, Uram, mozgasd meg még egyszer az eget és a földet. Vajon teljes elégedettek lehetünk-e, amikor látjuk az összes többi dolog gyors fejlődését? Elégedettek lehetünk-e azzal, hogy azt mondjuk, itt beteljesedett az írás, amott is beteljesedett? Csak akkor fogunk igazán ujongani és örvendezni, ha azt mondhatjuk, most már beteljesedtek az ígéretek mi közöttünk is, és Isten kinyilatkoztatta magát nekünk. Természetesen örülünk, mert mindezekből felismerjük, hogy az idő nem csak közel, hanem nagyon közel érkezett. De másrészt valóban meg kell tanulnunk a mai leckét, hogy Isten elküldi a szolgáit. És ha most utalhatunk a mi generációnkban végzett rendkívüli szolgálatra, akkor Isten elküldött egy nagy prófétát, nem csak azért, hogy örüljünk ennek, nem csak, hogy megcsodáljuk azt, amit Isten tett, ez is benne van, hanem azért is, hogy felismerjük, milyen értelme és célja volt ennek a szolgálatnak a gyülekezet számára. Először is a külön választás, a másodszor a helyesbítés, a bibliai helyesbítés, hogy a tanításailag minden téves, minden régi kovász ki legyen vetve, és hogy az Úr újra megszólaljon, és jogát érvényesítse. Tehát külön választás, tanítás, helyesbítés, és aztán természetesen az egész felkészülés, egész odáig, hogy mindannyian az Úrtól meglegyünk áldva, és fel legyünk használva. Az idevezető közös utazás során beszéltünk a késői esőről is, amelynek el kell jönnie a szellemi növekedésről, és én egyszerűen elgondolkodtam ezen, hol és mikor jön el az igazi növekedés. Amikor esik az eső, és aztán kisüt a nap utána, akkor szinte látni és hallani lehet, hogyan nő a fű és minden más egyéb. Mi gyakran azon fáradozunk, és a szellemi növekedésünkön töprengünk, és azt mondom nektek, hogy Isten ezt egy éjszaka alatt megadhatja. Ne szomorkodjatok, és ne csüggedjetek. Az igazi növekedés egy nagyon erős eső után jön, és Isten megígérte nekünk a késői esőt. Isten megígérte a visszaszolgáltatást. A gyülekezet nem lesz nevetség tárgyává téve, hanem Isten még meg fog nyilvánulni benne. Nem fogunk gúny tárgyává válni, hanem áldássá mindazok számára, akik még külön lesznek választva, és amennyiben teljes mértékben felvállaljuk és elfogadjuk azt a szolgálatot, amelyet Isten adott, akkor az Úr azt is meg fogja mutatni nekünk, ami ezzel összefügg, ami a szolgálat valódi célja és értelme, és ez az egész gyülekezetben nyilvánvalóvá válik. És elmondhatjuk meggyőződésből, Pál apostolnak a tanítása Krisztus tanítása volt, Krisztus tanítása pedig Isten tanítása, Branham testvér tanítása, és az íge üzenet Krisztus íge üzenete volt, és ez Isten íge üzenete. Mi ezt egészen elfogadtuk. Nem létezik egy másik íge üzenet. János azt írja az első fejezetében, ami kezdettől fogva létezett, amit láttunk, hallottunk, és kezeinkkel megérintettünk az élet ígéjéből. Azt hirdetjük nektek, és ami a kezdetben volt, annak a végén is meg kell lennie. Én nem tehetek mást, hanem számítok azzal, hogy a vég még dicsőségesebb lesz, mint amilyen a kezdet volt. Akkor csak korlátozottan Jeruzsálemben, most pedig világszerte, Isten népe között, Isten utoljára meg fogja mutatni magát, és az ő kinyilatkoztatásának helyszíne a gyülekezet, ami az igazság alappillére és oszlopa, és amelynek létjogosultsága itt van ezen a földön. Hol nyilatkoztassa ki Isten magát azokban a hazugságokból épült épületekben, ahol az emberi tanítások és értelmezések eluralkodtak, Isten meg akarja tisztítani az ő templomát, mindent rendbe akar hozni, és azután ezt a templomot, amely az ő gyülekezete dicsőségével fogja betölteni új, hatalmas élettel, és fel fogja vértezni az ő erejével, a magasságból jövő erővel. Ó, örüljetek már most, ahogy most minden más is beteljesül, végül még a következőket szeretném elmondani. Egy salzburgi testvér tegnap megkérdezte tőlem, miért nem említettem meg azt, amit Branham testvér látott, nevezetesen, hogy a legvégén, amikor nyomást gyakorolnak a gyülekezetre, akkor a hívők között hatalmas csodák fognak történni, mégpedig, hogy a hiányzó kezek és a lábak és minden más egy csapásra helyre fog állni. És természetesen, hogy meg lehet említeni, és számítunk is azzal, hogy az utolsó fázisban az Úr le fogja leplezni magát. Hadd szolgáljuk az Urat hitben, hűségben és türelemben, imádkozzunk egymásért, szeressük egymást, és vegyük tudomásul, most mi vagyunk az ígéretek hordozói, és akkor az ígéretek fognak áthordozni minket, akkor a szemünk előtt fogjuk beteljesülve látni. Hányszor mondtuk már? Először írvált az Ézsaiás 40. fejezete 3. verse, több mint 800 éven át. Írvált a Malakiás 3.1. Ott áll több mint 800 éve. Hirtelen beteljesült az írott íge, ami azelőtt még ígéret volt, egy hang kiállt a pusztában, és íme elküldöm angyalomat magam előtt. Ígéretek voltak, meg voltak írva, de egyszeriben ezek az ígéretek valósággá váltak, szilárd alapokon álltak, két lábon, és íme az írás beteljesedett az emberek szemláttára. Krisztus, mint a húsba öltözött ége, a bibliai profécia beteljesedése. A gyülekezet Jézus Krisztusnak egy szerves része. Istenből született, Isten fiai és leányai. Nem vagyunk mi reménytelen helyzetben. Lehet, hogy most elhagyatottaknak, magányosoknak, megvetetteknek érezzük magunkat, de adjunk hálát Istennek, hogy a kis nyájhoz tartozhatunk, és az Atya jó tetszése még ma is az, hogy a kis nyájnak adja az országot. És ahogy kegyelmet találtunk, hogy az Isten által elrendelt és elküldött szolgálatot elfogadjuk, úgy hiszem, hogy nem azok lesznek azok, akiket Isten kegyelmesen meglátogat, akik lábbal tapossák azt, amit ő már is megtett, hanem ott, ahol szent tiszteletet, isteni megbecsülést, van az ő döntései, elhivatása, küldetése, az ő ígéje, mindaz iránt, amit Isten cselekszik, ott, ahol ezeket az Isten által adott és elküldött dolgokat befogadják és elhiszik. Ott fogja Isten felépíteni az ő gyülekezetét, és akkor az adott szolgálaton keresztül felkészíti a szenteket, hogy ők is gyakorolhassák az ő szolgálatukat. És ez a szolgálat áldásul fog szolgálni mindazok számára, akik még el kell legyenek hívva, és fel legyenek készítve. Hadd legyünk hálásak az Úrnak nagyon is. Ő, aki a mi nemzedékünkben élő módon kinyilatkoztatta magát, ő az, aki valóban lejött, és ez még nem az ő visszajövetele, az ő visszajövetele testben fog megtörténni, és mindannyian látni fogjuk őt. A Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni, és mi átalakulunk és felvétetünk. Erre a témára itt nem kell részletesebben kitérnünk most, de a múlt vasárnap Londonban ismét volt egy beszélgetésem, annak ugyanis olyan emberek, akik nem tudják feldolgozni azt, ami hirdetve lett. Megint meglettem kérdezve, hogy vajon nem hiszem-e mégsem, hogy az Úr már is eljött. Azt mondtam, testvér, amíg én itt vagyok azon a földön, az Úr még nem jött el, mert amikor ő eljön, akkor én megyek. És igen, ezt nyugodtan ki lehet így mondani. Amikor ő eljön, mi mindannyian menni fogunk. Akkor nem azért jön, hogy itt Zürichben jó napot mondjon. A Szentírás azt mondja, hogy Isten kiáltásával, vagy az ő harsonájával, az arkangyal hangjával fog eljönni. És a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni, utána pedig mi, akik élünk és megmaradunk, átalakulunk, és együtt felvétetünk, hogy mindörökké az Úrnál legyünk. Legyen, hogy Isten áldása kísérjen minket az ő ígéje által, megerősítse minket, új bátorságot adjon nekünk, hogy tudatában legyünk annak, amint az elején is mondtam. Ő, aki elkezdte, azt be is fogja fejezni, és drága szív, ha még nem kezdte volna el te benned, akkor legyen ma, legyen most, meg ez a kezdet. Legyen meg most ez a kezdet. Tedd meg ezt a kezdetet. Mondd egyszerűen, csendesen. El ne menj mellettem. Hallgasd meg szívem kiáltását. Mivel másoknak kegyelmet mutatsz, el ne menj mellettem sem. Magyarul el ne menj előlem, Jézus. Csak ott, ahol ő elkezdte, ott fogja be is fejezni. Légy meggyőződve arról, hogy ő, aki elkezdte, ő az, aki mindkettővel megajándékoz az akarattal és a megvalósítással. Ma meg szeretné ajándékozni mindazoknak, akik még nem kapták meg, azoknak pedig ők már megkapták, azt szeretné mondani, én, aki elkezdtem, tovább folytatom, és tökéletesítem a visszajövetelem napjára. Ami Urunk el fog jönni, Maranata, magasztalva és dicsőítve, tisztelve legyen az ő szent neve, az ő ígéjéért, a kegyelemért, a megváltásért, azért a kiváltságért, hogy most élhetünk, most, amikor Isten írja az üdvösség történetét, most élhetünk és részesülhetünk abban, amit ő végez. Ha hiszitek, hogy ő felvértez minket a gyülekezet utolsó szolgálatára, ahogy olvastuk, akkor nyugodtan mondjatok egy amment. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hadd hajtsuk meg a fejeinket, csukjuk be a szemünket, maradjunk csendes imádságban és hitben Isten az Úr előtt, aki szólt hozzánk. Ő hív, igent akarsz-e mondani, akarsz-e jönni? Jézus barátságosan hívja haza az elveszetteket. Drága szív, nélküle nincs és nem is lehet jövőt. Gyorsan múlnak a napok, hónapok és az évek. Gyorsan múlik az idő, aztán jön az örökké valóság. Ha csak Isten nem helyezi el az örök célt a lelkünkben, különben beteljesül, amit Ezékiel próféta megírt, minden léleknek, amely vétkezik, meg kell halnia. És mindannyian vétkeztek, és hiányában vannak az Isten által megadott dicsőségnek. Ebből a halálból csak az menthet meg, aki maga az élet, aki eljött testben, húsban, és kihúzta a halál fullánkját, és napvilágra hozta az örök romolhatatlan életet. Golgota nélkül nincs örök élet. Az örök az ideiglenes bejött, hogy nekünk, akik ideiglenesek vagyunk, örök életet adjon. Mindenki magának kell elfogadnia. Tedjétek meg most, minden fej legyen meghajtva, minden szem legyen becsukva, a szívek legyenek megnyitva. Ha lenne itt valaki, aki szeretne csak belefoglalva lenni ebbe az imádságban, emelje fel röviden a kezét, majd tegye le újra. Van-e itt valaki? Isten áldjon meg téged, fiatalember, Isten áldjon meg téged is, Isten áldjon meg, Isten áldjon meg, Isten áldjon meg, Isten áldjon meg. Magasztalva legyen az Úr neve. Isten hív, Isten az, aki megment, az Úr jelen van. Ő szólt az ő szaván keresztül hozzánk, most pedig a Szent Szellem által folytatja az ő munkát, vonz, int. Az ellenség azt mondja később, az Úr azt mondja most. Az Úr azt mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mennyi atyánk, teljes szívünkből köszönjük a te drága és szent ígédet. Köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy hihetünk mindabban, mindazt elhihetjük, amit az írás mond, és még úgy is, ahogy mondja. Köszönjük neked ezt. Most imádkozunk mindazokért, akik felemelték a kezüket. Te ismered a szívüket, tudod, mire van szükségük. Uram, te hívtad őket, hozzád jöttek, neked ajánljuk őket, neked szenteljük őket időre és az örökké valóságra. Fogadd be őket, ó Uram, tárd fel magad előttük nekik, ajándékozd meg őket bizonyossággal arra, hogy bűneik megbocsájtottak, bűneik elfedeztettek, ahogy a 103. Zsoltárban olvastuk. Te megbocsájtottad a bűnöket, megmentettél a pusztulástól, megváltottál. Hálát adunk neked ezért, hűséges Uram! Hadd szálljon a te áldásod rájuk. Imádkozunk mindazokért is, akik különböző helyzetekben, szükségletekben, olyan körülmények között vannak, amelyek nyomják őket, foglalkoztatják őket. Szeretet Uram! Cselekedj velünk jót, a te nagy irgalmasságod szerint, és illatkoztasd ki magad hatalmaddal. Hiszünk neked, és hálát adunk neked, hogy a mi nemzedékünkben elküldtél egy embert, akin keresztül szólhattál és cselekedhettél. És hálát adunk neked, hogy felismerhettük ennek az isteni küldetésnek és az ahhoz kapcsolódó szolgálatnak az értelmét és célját, mint gyülekezet. Kérlek, Úram, vigasztald meg a szomorúakat, bátorítsd a csüggetteket, erősítsd meg a gyengéket, és ajándékozz kegyelmet, hogy hitáltal tiszteljünk téged, és elutasítsunk minden hitetlenséget és kétséget. Te szavahihető vagy, és megbízható vagy. Szívből köszönjük neked, hogy most is részesülhettünk a te áldásaidban, és átélhetünk téged. A tied legyen a dicsőség, a tisztelet, a hódolat, most és mindörökké. Halleluja. Amen. Amen.